57. fejezet. Közben a nap nyugat felé hajlott, s mintha beleolvadt volna az alkony pírba. A cirkuszi látványosság véget ért. A tömegek a vomitóriumoknak nevezett kiáratokon át kifelé vonultak az amfiteátrumból, s elszélettek a városban. Csak az augusztiánuszok késlekedtek, mert várták, hogy a hullám eltávolodjék. Az egész társaság elhagyta helyét, és az emelvény köré sereglett, amelyen újra megjelent Cézár, hogy meghallgassa a dicséreteket. A nézők bőséges tapsal jutalmazták ugyan, mikor énekét befejezte, de őt ez nem elégítette ki, mert az őrjöngésig menő lelkesedést várt. Hiába hangzottak most is a dicshimnuszok, hiába csókolgatták a vesztaszűzek Cézár isteni kezét, miközben Rubria olyan közel hajolt hozzá, hogy vörös haja csak nem Cézár mellét érte. Néró nem volt megelégedve, és ezt nem is tudta titkolni. Azon is csodálkozott, meg nyugtalanította is, hogy Petronius hallgat. Milyen vigasztalás lett volna számára most egyetlen dicsérő szava, mely találóan emelné ki az ének értékeit. Még nem is bírta ki, és intett Petroniusnak, mikor pedig az az emelvényre lépett, Néró így szólt: mondd meg! Hallgatok, mert nem találok szavakat, felelte Petronius hidegen. Felülmúltad önmagadat. Magam is azt hittem, és ez a nép mégis azt kívánod ezektől a korcsoktól, hogy értsenek a költészethez. Egy szóval te is észrevetted, hogy nem köszönték meg úgy, ahogy megérdemeltem volna?
Mert rossz időpontot választottál.
Miért?
Azért, mert a vérgőztől kábult agyak nem hallgatnak figyelmesen.
Néró összeszorította öklét, így felelt:
ezek a keresztények! Felégették Rómát, és most engem is bántanak. Milyen büntetést találjak még ki számukra?
Petronius észrevette, hogy rossz irányban halad, mert szavai éppen az ellenkező hatást keltették, mint ami erre számított. El akarván hát terelni Néró gondolatait, hozzáhajolt, súgva mondta:
éneket gyönyörű, csak egyetlen megjegyzést teszek. Az utolsó előtti verszak negyedik sorában az időmérték nem tökéletes.
Néró mélyen elpirult, mintha valami gyalázatos tetten érték volna. Ilyetten nézett Petroniusra, s ugyancsak súgva felelte:
tudom, te mindent észreveszel. Átdolgozom. De senki más nem vette észre, ugye? Te pedig az Istenek szerelmére el nem mond senkinek, ha kedves az életed.
Petronius összehúzta a szemöldökét, és mintha unná a dolgot, kelletlenül felelte:
halálra ítélhetsz, isteni Cézár, ha utadban vagyok, de ne ijesztkess a halálla, mert az istenek tudják a legjobban, hogy nem félek tőle.
Míg beszélt, egyenesen Cézár szemébe nézett, az pedig kis idő múlva így szólt:
ne haragudj, tudod, hogy szeretlek.
Rossz jel, gondolta magában Petronius.
Ma lakomára akartalak hívni benneteket, de most már inkább bezárkózom, és kijavítom a harmadik verszaknak azt az átkozott sorát. Rajtad kívül még Seneca, és talán Secundus Carinas vehette észre a hibát, de rajtuk mindjárt túladok.
Azzal már hívatta is Senecát, és közölte vele, hogy Akratusszal és Secundus Carinasszal együtt pénzért küldi Itália minden provinciájába azzal a parancsal, hogy hajtsák be a városokon, a falvakon, a nevezetesebb szentélyeken, vagyis mindenütt, ahol csak feltalálható vagy kisajtolható. De Seneca megértvén, hogy rabló, fosztogató és szentségtörő feladatot bíznak rá, erélyesen ellentmondott.
Falura kell utaznom, uram, mondta, és ott bevárnom a halált, mert öreg vagyok, s idegeim betegek.
Seneca ibériai idegei erősebbek voltak, mint a kilonéi, és talán nem is voltak betegek, de egészsége általában gyenge lábon állt. Olyan volt, mint az árnyék, és haja az utóbbi időben egészen megőszült. Néró ránézett, és arra gondolt, hogy talán valóban nem sokáig kell várnia Seneca a halálára, majd így felelt: nem akarlak az út fáradalmaival terhelni, ha beteg vagy, de mivel szeretlek, és magam mellett akarlak tudni, ahelyett, hogy falura utaznál, bezárkózol házadba, s ki nem mozdulsz. Aztán elnevette magát, így folytatta: ha Akratuszt és Carinaszt küldeném egyedül, az olyan volna, mintha farkasokat küldenék a bárányokért. Kit helyezzek föléjük?
Engem, uram, ajánlkozott Domitius Afer. Nem. Nem akarom Rómára vonni Merkurius haragját, akit szégyenbe hoznátok tolvajságotokkal. Valami sztoikusra van szükségem, amilyen Seneca, vagy új filozófus barátom Kilon. És körülnézegetve megkérdezte, mi van Kilonnal?
Az pedig a friss levegőn magához tért, és Cézár énekére vissza is ment az amfiteátrumba, most hát így szólt. Itt vagyok, ó, nap és hold, fényes ivadéka. Beteg voltam, de éneked meggyógyított.
Elküldelek Ahájába, mondta Néró. Neked garasnyi pontossággal tudnod kell, mennyi pénz van ott minden szentében.
Tedd azt, ó Zeus, és az istenek úgy fognak adózni neked, mint még soha senkinek.
Megtenném, de nem akarlak megfosztani attól, hogy a cirkuszi játékokban gyönyörködj. Ó, bál, kiadta Kilon.
De az augusztiánusok örültek, hogy Cézár jó kedve visszatért, és nevetve kiabálták.
Nem, uram, ne foszd meg-e bátor göröget a játékok gyönyörűségétől.
De foszd meg, uram, el ármás kapitóliumi ludak gákogásától, akiknek agya együttesen sem töltené meg egy mag csészéjét, felelte Kilon. Íme himnuszt írok görög nyelven a te tiszteletedre, ó Apolló elsőszülöttje, és szeretnék néhány napot a múzsák szentélyében tölteni, hogy ihletért könyörögjek.
Nem, nem, kiáltott a Néró. Ki akarsz bújni a további játékok alól? Abból nem lesz semmi.
Esküszöm, uram, hogy himnuszt írok.
Majd írod éjszakánként.
Könyörög Dianához ihletért, hiszen ő Apolló húga.
Kilon lehorgasztotta fejét, és haragosan pillantott a jelenlevőkre, akik megint nevetni kezdtek. Cézár pedig Szenekióhoz és Suilius Nerulánuszhoz fordult. Képzeljétek, a mára kijelölt keresztényeknek legfeljebb a felével tudtunk végezni. Erre az öreg Aquilius Regulus, az amfiteátrum kérdéseiben kiváló szakértő, rövid gondolkozás után megjegyezte. Azok a látványosságok, amelyekben az emberek sine armis et sine arte szerepelnek, csak nem ugyanannyi ideig tartanak, de nem annyira érdekesek.
Adjatok nekik fegyvert, felelt a Néró.
De a babonás Vestinus hirtelen felrezzent tűnődéséből, és titokzatosan szólt.
Megfigyeltétek, hogy ezek, mikor a halálba mennek, látnak valamit? Felfelé néznek, s úgy halnak meg, mintha nem is szenvednének. Én biztos vagyok benne, hogy látnak valamit.
Azzal tekintetét az amfiteátrum nyílása felé emelte, amely fölött az éjszaka már kiterjesztette csillagokkal sűrűn kivart veláriumát. Mások azonban nevetéssel meg tréfás megjegyzésekkel feleltek, hogy mit láthatnak a keresztények haláluk pillanatában. Közben Cézár jelt adott a fákja vívő rabszolgáknak, azzal elhagyta a cirkuszt, és példáját követték a vesztaszűzek, a szenátorok, a tisztviselők és az augusztiánuszok is.
Világos, meleg éjszaka volt.
A cirkusz előtt még tömegek átcsorogtak, hogy lássák Cézár elvonulását, de mintha hallgatagok komorak lettek volna. Itt-ott taps hallatszott, de azonnal el is hallgatott. A spoláriumból csikorgó szekerek folyton szállították a keresztények véres maradványait. Petronius és Vinicius szótlanul mentek hazafelé. Már közel voltak a villához, mikor Petronius megkérdezte.
Gondolkoztál azon, amit mondtam?
Igen, felelte Vinicius.
Elhiszed, hogy ez most már nekem is nagyon fontos ügyem? Ki kell őt szabadítanom Cézár és Tigellinus ellenére is.
Megkötöttem magam, hogy ebben a harcban győznöm kell. Olyan játék ez, amelyet meg kell nyernem még a bőröm árán is. A mai nap még megerősített ebben a vállalkozásomban.
Krisztus fizessen meg érte.
Majd meglátod. Így beszélgetve értek a villa ajtajához, és kiszálltak a gyaloghintóból. Ekkor egy sötét alak lépett hozzájuk, és megkérdezte.
Itt van a nemes Vinicius.
Itt, felelte a tribunus. Mit akarsz?
Nazarius vagyok, Miriam fia. A börtönből jövök, s híreket hozok neked Lügiáról.
Vinicius a fiú vállára tette kezét, és a fákja fényénél a szemébe nézett, de egyetlen szót sem bírt kimondani. Nazarius azonban kitalálta az ifjú ajkán elhalt kérdést, és már meg is felelt rá.
Még él. Ursus küldött hozzád, uram, hogy mondjam meg,
Lőgia lázálmában is imádkozik, és a te nevedet emlegeti. Hála legyen Krisztusnak, aki vissza tudja őt adni nekem, mondta rá Vinícius. Aztán Nazariuszt a könyvtárba vezette. Kis idő múlva belépett Petronius is, hogy hallja beszélgetésüket. Betegsége megmentette a gyalázattól, mert a pibékek félnek, jelentette a fiatal fiú. Ursus és Glaucus az orvos éjjel-nappal ágya mellett vannak. Ugyanazok az őrök vannak ott most is? Igen, uram, s Lugia az ő szobájukban van. Akik az alsó börtönben voltak, egytől egyig meghaltak a láztól, vagy megfulladtak a rossz levegőtől. Ki vagy te? Kérdezte Petronius. A nemes Vinícius ismer. Egy özvegyasszony fia vagyok, akinél Lugia lakott. És keresztény? A fiú kérdő pillantást vetett Viníciusra, de látva, hogy ez e pillanatban imádkozik, felemelt fejjel mondta. Igen. Mi módon járhatsz be szabadon a börtönbe? Beszegődtem a hullák kihortására. Szándékosan tettem, hogy testvéreimen segíthessek, és híreket hordjak nekik a városból. Petronius figyelmesen fürkészte a fiú szép arcát, kék szemét és sűrű fekete haját, aztán megkérdezte. Hova való vagy, fiú? Galileába, uram. Szeretnéd, ha Lügia kiszabadulna? A fiú felvetette a szemét. Akár életem árán is. Vinícius abbahagyta az imádságot. Mondd meg az őröknek, fordult a fiúhoz, hogy tegyék koporsóba, mintha meghalt volna. Te pedig védj magadhoz embereket, akikkel éjszaka kifiszed őt. A bűzös gödrök mellett emberek várnak majd gyaloghintóval, azoknak átadjátok a koporsót. Az őröknek ígérd meg nevemben, hogy annyi aranyat kapnak, amennyit palástjukban elbírnak vinni. És még beszélt, arcáról elmúlt a megszokott élettelenség. Újra felébredt benne a katona, akinek a remény visszaadta régi energiáját. Nazarius elpirult örömében, és kezét felemelve kiáltotta. Krisztus adja vissza egészségét, mert megszabadul. Azt hiszed, az őrök ráállnak? Kérdezte Petronius. Azok, uram, csak biztosak legyenek felőle, hogy nem éri őket büntetés és kín. Úgy van, helyeselt Vinícius. Az őrök ráálltak volna a szökésre is, annál inkább ráállnak, hogy mint holtat vigyék ki. Van ugyan egy ember, aki izzó vassal ellenőrzi, hogy akiket kiviszünk, halottak-e, de az néhány szeszterciusért megteszi, hogy a halottnak nem az arcát érinti a tüzes vassal, egyetlen Aureusért pedig a koporsóhoz nyomja majd a tüzes vasat, nem a testhez. Mondd meg neki, hogy egy egész erszény Aureust kap, szólt a Petronius. De találsz-e megbízható segítőket? Találok olyanokat, akik pénzért tulajdon feleségüket és gyermekeiket is eladnák. Hol vannak ezek? Akár a börtönben, akár a városban. A megvesztegetett őrök azt engedik be, akit akarok. Akkor vezess be engem, mint munkást, kérte Vinícius. De Petronius a leghatározottabban igyekezett őt lebeszélni erről a szándékáról. A pretóriánusok még álöltözetben is felismerhetnék, és akkor minden elveszhetne. Sem a börtön, sem a bűzes gödrök, mondta. Fontos, hogy mindnyájan Cézár is, meg Tigellinus is meglegyenek győződve róla, hogy Lügia meghalt, mert másképpen azonnal elrendelnék az üldözést. A gyanút csak úgy kerülhetjük el, ha azután, hogy őt elviszik az albai hegyekbe, vagy még messzebb, Szicíliába, mi Rómában maradunk. Csak egy vagy két hét múlva betegszel meg, s elhivatod Néró orvosát, aki megállapítja, hogy hegyvidékre kell utaznod. Akkor majd találkoztok. Aztán... Itt egy pillanatra elgondolkozott, de aztán legyintett, s hozzátette. Aztán talán más időket érünk. Krisztus legyen irgalmas hozzád, sóhajtott a Vinícius. Te itt Szicíliáról beszélsz, pedig ő beteg, s talán meg is hal. Egyelőre valahol közelebb helyezzük el. Már a friss levegő is meggyógyítja, csak a börtönből szabadítsuk ki. Nincs valahol a hegyekben egy megbízható árendásod? De igen, van, felelte Vinícius mohón. Corioli környékén a hegyekben van egy ember, aki kisgyermekkoromban dajkált, s most is szeret. Petronius egy táblácskát nyújtott át neki. Írd neki, hogy holnap jöjjön ide. Azonnal elindítom a futárt. Azzal hívta is az átrium gondnokát, s kiadta a szükséges utasításokat. Kis idő múlva egy lovas rabszolga indult éjszakára Corioliba.
Szeretném, jegyezte meg Vinicius, ha Ursus kísérné el útján, nyugodtabb lennék.
Uram, szólalt meg Nazarius, roppant erős ember, az kitörje a vasrácsot is, de utána megy. Az egyik magas, meredek falban van egy ablak, amely alatt nem áll őr. Majd viszek neki kötelet, a többit elintézi ő maga.
Herkulesre, kiáltott Petronius. Szökjék ám, ahogyan akar, de ne Lügiával együtt, és ne is egy vagy két nappal később, mert felfedezhetik, és utána eredhetnek. Herkulesre, el akarjátok veszíteni magatokat is, meg őt is? Megtiltom, hogy Koriolit említsétek előtte, mert különben mosom kezeimet.
Mind a ketten elismerték, hogy igaza van, és elhallgattak. Ezután Nazarius elbúcsúzott, de megígérte, hogy másnap hajnalban eljön. Remélte, hogy az őrökkel még aznap éjjel megegyezik, de előbb be akart nézni anyjához, akinek rettenetes, bizonytalan időkben egy pillanatnyi nyugta sem volt miatta. Komoly megfontolás után elhatározta, hogy nem a városban keres segítséget, hanem a börtönben veszteget meg egyet azok közül, akik vele együtt a holttesteket hordozzák ki. De távozása előtt még félrevonta Viníciust, és súgva mondta neki:
Uram, senkinek, még anyámnak sem szólok szándékunkról, de Péter apostol megígérte, hogy az amfiteátrumból eljön hozzánk. Neki elmondok mindent.
Ebben a házban beszélhetsz hangosan, nyugtatta meg Vinicius. Péter apostol Petronius embereivel ment el az amfiteátrumba. Különben magam is veled megyek.
Azzal rabszolgapalástot adatott magának, s elindultak. Petronius mélyen fellélegzett. Magamban azt kívántam, hogy halt volna meg betegségben, mert Vinicius számára még ez lett volna a legkevésbé szörnyű. Most azonban már szívesen felajánlok Esculapiusnak egy aranytripuszt, csak gyógyítsa meg. Ó, rőtszakállú, a szerelmes ifjú kínjaiban akarsz gyönyörködni. Ó, Augusta, előbb szépségére voltál féltékeny, most pedig eleve nem felfalnád, mert Rufius meghalt. Ó, Tigellinus, azért akarod őt elveszteni, hogy engem bosszants.
Majd elválik. Bizony mondom nektek, szemetek meg nem látja őt az arénán, mert vagy természetes halállal hal meg, vagy én ragadom ki őt tőletek, mint az ebek fogai közül. És úgy ragadom ki, hogy észre sem veszitek, és valahányszor meglátlak, mindannyiszor elmondom, íme az ostobák, akiket lóvá tett Petronius.
És önelégülten ment a Tricliniumba, ahol Eunikéval együtt estebédhez ült.
A lektor ez alatt Teokritos idéjeiből olvasott fel nekik, odakint a szél Szorákté felől fellegeket hozott, s hirtelen vihar zavarta meg a derűs nyári éjszakát. A hét halmon minduntalan hangzott a mennydörgés, ők pedig az asztalnál egymás mellett nyugodva hallgatták az idillikus költődalait, aki dallamos dór tájnyelven énekelte meg a pásztorok szerelmét. Aztán elcsendesülve készülődtek az édes nyugovóra. De még mielőtt sor került volna rá, megérkezett Vinicius. Mikor Petronius megtudta, hogy megjött, kiment hozzá, és megkérdezte:
Nos, nem sütöttetek ki valami újat? Nazarius visszament már a börtönbe?
Vissza, felelte az ifjú, esőtől lázott fürtjeit kisimítva arcából.
Nazarius elment, hogy az őrökkel megállapodjék, én pedig Péterrel találkoztam, aki azt mondta, hogy imádkozzam és higgyek.
Akkor jó. Ha minden kedvezően alakul, akkor holnap éjjel ki lehet őt vinni.
Az árendásnak embereivel együtt hajnalra itt kell lennie.
Nem hosszú út az, most térj nyugovóra.
De Vinicius letérdelt kubikulumában, és imádkozott.
Napkeltekor megérkezett Niger, a Corioli vidéki árandás, és a Viniciustól kapott utasítás értelmében hozott magával összvéreket, egy gyaloghintót és négy megbízható embert, akiket a britanniai rabszolgák közül válogatott ki, de ezeket óvatosságból a szuburrán egy fogadóban hagyta. Vinicius, aki az egész éjszakát átvirrasztotta, kiment árandása elé, az pedig ifjú urát látva megindultan csókolta meg a kezét és szemét, majd így szólt:
Beteg vagy, kedves, avagy a súlyos gondok szívták ki a vért arcodból?
Alig ismertelek meg első látásra.
Vinicius bevezette a Xixusnak nevezett belső oszlopcsarnokba, és ott beavatta a titokba. Niger nagy figyelemmel hallgatta, és napbarnította szívós arcán is meglátszott nem titkolt, mély megindultsága. Tehát keresztény? Kiáltotta, és fürkészve vizsgálta Vinicius arcát, az pedig nyilván megértette, mit akar kérdezni, és mindjárt meg is felelt, én is keresztény vagyok. Niger szemében megcsillant a könny. Egy darabig hallgatott, aztán kezét felemelve fohászkodott fel. Hála neked, Krisztusom, hogy levetted a hályogat arról a szemről, amely nekem a legdrágább a világon. Azzal magához ölelte Vinicius fejét, és boldog könnyeket hullatva csókolgatta homlokát. Kis idő múlva bejött Petronius is, és magával hozta Nazariust. Jó hírek, mondta már messziről. És a hírek valóban jók voltak. Mindenekelőtt Glaucus az orvos kezeskedett Lügia életéért, ám bár ugyanabban a betegségben szenvedett, amelyben a Tullianumban és a többi börtönben is százával haltak meg az emberek. Nazariusnak az őrökkel meg azzal az emberrel, akit üzes vassal ellenőrizte a halál beáltát, semmi nehézsége nem akadt. Attisszal, akit segítségül szerződtetett, szintén megalkudott már. Lyukakat fúrtunk a koporsóba, hogy a beteg lélegezhessen, jelentette Nazarius. Minden veszély abban rejlik, hogy esetleg éppen akkor nyök fel vagy szólal meg, amikor a pretoriánusok mellett haladunk el. Igaz, hogy nagyon gyenge, s reggel óta behunyt szemmel fekszik, különben is Glaucus altatót ad be neki, amit maga készít el, a hozzávaló orvosságokat pedig majd én hozom a városból. A koporsó födelét nem szegezzük le. Könnyen felemelhetitek, és áttehetitek a beteget a gyalogintóba, mi pedig a koporsóba tesszük a hosszú homokzsákot, de az legyen kéznél nálatok. Vinicius halálsápat arccal, de olyan feszült figyelemmel hallgatta Nazarius szavait, hogy szinte előre kitalálta, mit fog mondani. Visznek ki a börtönből más halottakat is? Kérdezte Petronius. Ma éjjel meghalt vagy 20 ember, és estig még meghal jó néhány, felelte a fiú. Nekünk a csoporttal együtt kell mennünk, de majd úgy intézzük, hogy elmaradjunk. Társam az első anyannál szándékosan sántítani kezd majd. Ilyen módon alaposan elmarad a többitől. Ti Libitina kis temploma mellett váratok ránk. Adna Isten minél sötétebb éjszakát. Megadja az úr, vélte Niger. Tegnap derűs volt az este, és aztán hirtelen vihar támadt. Ma megint derűs az ég, de reggel óta páras a levegő. Mostanában minden éjjel lesznek esők és viharok. Fáklyák nélkül mentek? Kérdezte Vinicius. Csak elől mennek fáklyások. Ti minden esetre legyetek a Libitina templom mellett. Amint besötétedik, bár mi csak közvetlenül éjfél előtt kezdjük kihordani a halottakat. Elhallgattak, csak Vinicius lázas lihegése hallatszott. Petronius hozzáfordult. Tegnap azt mondtam, jegyezte meg, hogy legjobb lenne, ha mind a ketten itthon maradnánk. Most azonban már látom, hogy magam sem bírnám ki itthon. Egyébként, ha a szöktetésről volna szó, jobban kellene vigyáznunk, de ha mint halottat viszik ki, senkinek eszébe sem jut, hogy gyanakodjék. Úgy van, erősítette Vinicius is. Nekem el kell mennem. Magam veszem ki őt a koporsóból. Ha egyszer ott Kordióliban az én házamban lesz, akkor már felelek érte, jelentette ki Niger. Ezzel a beszélgetés véget is ért. Niger elment embereihez a fogadóba. Nazarius az erszény aranyat tunikája alá rejtve visszament a börtönbe. Vinicius számára megkezdődött a nyugtalanság, a rettegés és lázas várakozás napja. A dolognak sikerülnie kell, mert az elgondolás jó, vélte Petronius. Jobban már nem is lehetett volna mindent elrendezni. Neked a bánatos gyászolót kell játszanod, és sötét tógát viselned. De azért a cirkuszi játékokról el ne maradj, hadd lássanak. Minden úgy ki van tervelve, hogy nem érhet csalódás. De vajon tökéletesen megbízol az árendásban? Ő keresztény, felelte Vinicius. Petronius csodálkozva nézett rá, aztán vállat vont, s így szólt, mint egy önmagához. Polluxra, mégis hogy terjed ez a vallás? És hogy megragadja az emberek lelkét?
Ilyen borzalmak közepette az emberek nyomban megtagadnának minden római, görög és egyiptomi istent. Polluxra ez mégis különös. Ha el tudnám hinni, hogy a mi isteneinktől még függ valami, ígérnék mindegyiknek 6 fehér bikát, a kapitóliumi Jupiternek pedig 12-t. De te se fukarkodj ígéreteiddel Krisztusod számára. Én a lelkemet adtam neki, mondta Vinícius. És elváltak. Petronius visszatért kubikulumába, Vinícius pedig elment, hogy távolból láthassa a börtönt, aztán a Vatikánus tomb lejtőjére a fosszor kunyhójába sietett, ahol az apostol kezéből vette fel a keresztséget. Úgy érezte, hogy Krisztus ebben a kunyhóban inkább meghallgatja, mint bárhol másutt. Mikor tehát megtalálta a házat, a földre borult, s fájó lelkének minden erejét megfeszítve imádkozott könyörületért, és úgy elmélyedt a könyörgésben, hogy elfelejtette, hol van és mi történik vele. Délután már a Néró cirkusza felől hallatszó trombita harsogás ébresztette fel. Ekkor kiment a kunyhóból, és olyan szemmel nézett körül, mintha most ébredt volna fel álmából. Odakint hőség és mély csend volt, melyet a mezei tücskök makacs sziripelése és néha a trombita érces hangja zavart meg. A levegő kezdett párás lenni, a város fölött még kék volt az ég, de a Szabin hegyek felé, lent a láthatár alsó szélén, sötét felhők gyülekeztek. Vinícius hazament. Az átriumban Petronius várta. A Palatinuson voltam, mondta. Szándékosan mutatkoztam meg, sőt, kockázni is leültem. Aniciusnál este lakoma lesz. Bejelentettem, hogy ott leszünk, de csak éjfél után, mert előbb ki kell aludnom magam. Én ott is leszek, de jó lenne, ha te is eljönnél. Nem volt semmi hír Nigertől vagy Nazariustól? Érdeklődött Vinícius. Nem, csak éjfélkor találkozunk velük. Megfigyelted, hogy vihar készül? Meg. Holnap keresztre feszített keresztények szolgáltatják a látványosságot, de talán az eső megakadályozza. Azzal közelebb lépett, és Vinícius karját megbökve tette hozzá, de őt nem a keresztfán, hanem Corioliban látod viszont. Castorra, Róma összes gemmáért oda nem adnám azt a pillanatot, amikor kiszabadítjuk. Már közel az este. És valóban közeledett az este. A város korábban sötétségbe borult, mint máskor, mert az egész láthatárt felhők borították. Mikor beesteredett, bőséges záporeső esett, és az esővíz a naphevétől felmelegedett köveken elpárologva köddel töltötte be a város utcáit. Azután hol elcsendesült az eső, hol ismét megerett egy-egy rövid zivatar. Siessünk, szólalt meg végre Vinícius. A vihar miatt esetleg korábban kihordják a holttesteket. Idő van, felelte Petronius. És a csukjás gal palástokat felöltve a kerti kiskapunát az utcára léptek. Petronius egy rövid római tört, úgynevezett szikát vett magához, amelyet minden éjszakai vállalkozáshoz magával vitt. A város a vihar miatt üres volt. Időnként egy-egy villám szaggatta széjjel a felhőket, vakító fénnyel világítva meg az újonnan felépített, vagy még épülőfélben levő házak friss falait, meg az utcaburkolat nedves kőkockáit. Elég hosszan tartó út után egy villám fényére megpillantották végre a kis dombot, amelyen Libitina apró szentélye állt. A dombocska lábánál várakozott egy összférekből és lovakból álló csoport.
Niger! Szólalt meg Vinícius halkan. Itt vagyok, uram, válaszolt egy hang az esőben. Készen van minden?
Készen, kedves. Amint besötétedett, itt voltunk. De húzódjatok be a töltés alá, mert bőrigáztok. Micsoda vihar! Azt hiszem, égeső lesz. És Niger aggája valóra is vált, mert csak hamar megerett a jégeső, előbb apró, aztán egyre nagyobb és sűrűbb szemekkel. A levegő egyszerre lehűlt. Ők pedig a töltés alatt állva, a széltől és a jégdaraboktól védve halkan beszélgettek. Még ha meglátna is valaki, jegyezte meg Niger, nem fakad gyanút, mert úgy állunk itt, mintha csak a vihar végét várnánk. csak attól félek, hogy a halottak kihordását holnapra találják halasztani.
A jégeső nem tart sokáig, vélte Petronius. Várnunk kell legalább víradatig.
És vártak is, figyelve, hogy nem hallatszik-e még a menet zaja.
A jégeső csak ugyan elvonult, de rögtön utána zúgott a felhőszakadás, időnként célzendült a bűzes gödrök felől, s hozta a sekélyen és gondatlanul elföldelt, már oszlásban levő hullák borzalmas bűzét. Egyszerre Niger szólalt meg. A ködön át halvány fényt látok. Egyet, kettőt, háromat, azok fáklyák! És embereihez fordult. Vigyázzatok, hogy az összférek ne prüszköljenek.
Jönnek, mondta Petronius.
És valóban, a fények egyre tisztában látszottak. Kis idő múlva már ki lehetett venni a szélben lobogó fáklyalángokat. Niger keresztet vetett, és imába fogott. Közben a komor menet közelebb jött, s végül Libitina szentélyét elérve megállt. Petronius, Vinicius és Niger szótlanul a dombocskához simultak, mert nem értették, mit jelent ez. De azok csak azért álltak meg, hogy arcukat és szájukat bekötözzék rongyokkal, hogy a rettenetes bűz ellen védekezzenek, amely a putikulumok közvetlen közelében már kibírhatatlan volt. Aztán fogták a targoncákat a koporsókkal, és vitték tovább. Csak egy koporsó maradt ott a kis templom mellett. Vinicius odaugrott, utána Petronius, Niger és két britenniai rabszolga a gyaloghintóval. De mielőtt odaértek volna, a sötétből Nazarius fájdalmas hangja hallatszott. Uram, Ursusszal együtt átvitték őt az Esquilinusi börtönbe. Mi más hullát viszünk, őt már évfél előtt elhurcolták.
Petronius hazaérve komor volt, mint a vihar, és meg sem próbálta Viniciust vigasztalni.
Tudta, arra gondolni sem lehet, hogy Lügiát az Esquilinusi börtön föld alatti odújából kiszabadítsák. Sejtette, valószínűleg azért vitték át a Tullianumból, hogy meg ne halljon a láztól, és el ne kerülje az amfiteátrumot. Ez volt az oka, hogy jobban őrizték őt, mint bárki mást.
Petronius szíve mélyéből sajnálta őt is, meg Viniciust is, de ezen felül az is furta gyötörte, hogy életében most először nem sikerült neki valami, és most először győzték le a harcban.
Úgy látom, Fortuna hűtlen lett hozzám, mondta magában. De az istenek csalódnak, ha azt hiszik, hogy én is beletörődöm az olyan életbe, mint például Vinicius. Azzal az ifjúra nézett, aki meg őt bámult a tágra nyitott szemével.
Mi bajod, lázad van?
Kérdezte Petronius. Az ifjú pedig különös, lassú, megtört hangon felelte, mint egy beteg gyerek. Én pedig hiszem, hogy Krisztus visszaadhatja őt nekem.
A város fölött a vihar utolsó mennydörgései is elültek.